A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Olár Dániel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője.
Üdvözlöm. Örülök, hogy itt lehetek.
Szervusz, köszöntünk. És hát a beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy csináltatok egy elemzést az árfigyelő rendszernek a hatékonyságáról. Ennek apropója pedig nem más egyéb iránt a beszélgetésünkhöz felfűzve, mint hogy megjelent az augusztusi infláció szám, bár gondolom nem erre lőttetek elsősorban, hanem inkább a rendszer egészére. Nézzük a megállapításokat, aztán beszélünk majd a friss makrogazdasági számokról is.
Az árfigyelő rendszert a kormány tavaly júliusban vezette be. Az volt alapvetően a célja, hogy növelje a versenyt a különböző kereskedelmi láncok között, és a verseny növekedése miatt rá legyenek kényszerítve arra, hogy csökkentsék az áraikat. Azt láthattuk, amikor bevezették az árfigyelőt, hogy folyamatosan csökkennek az árak. Azonban van egy ilyen mögöttes probléma, hogy nehéz megállapítani, hogy miért csökkentek az árak az árfigyelő miatt, vagy alapvetően egy tendencia volt, csökkent a kereslet, emiatt fogták vissza az áraikat a vállalatok. Ez egy ilyen visszatérő probléma a közgazdaságtanban, hogy tudunk egy adott gazdaságpolitikai intézkedés hatását megvizsgálni. Más tudományterületekkel szemben közgazdaságtanban nincs lehetőségünk kísérleteket végezni. Nincs egy adott kísérleti gazdaság, ahol be tudunk vezetni egy intézkedést, és megnézni, milyen hatása volt. Tehát nincs viszonyítási alapunk, nem tudjuk megmondani, mi lett volna, ha nincs árfigyelő rendszer. Erre kitaláltak különböző technikákat, mi, amit alkalmaztunk, azt szintetikus kontroll metódusnak hívják. Alapvetően ez arról szól, hogy veszünk kontrollváltozókat, ezt leggyakrabban hasonló kulturális, gazdasági jellemzőkkel bíró ország adatait szokták felhasználni, és ezen országok adataiból készítünk egy kontrollváltozót. Itt egy gyakorlati példán bemutatva, vettük a szomszédos országok, Románia, Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia és Csehország, valamint Lengyelország adatait, és az ők élelmiszer adataiból létrehoztuk egy olyan változót, ami az árfigyelő bevezetése előtt nagyon szorosan egyet mozgott a magyar élelmiszerinflációval. Tudjuk, hogy mi történt ezzel az adatsorral az árfigyelő bevezetését követően. Vannak inflációs adataink a szomszédos országokból, és a két pályát össze tudjuk vetni. És erre mondhatjuk azt, hogy ez lett volna az a pálya, ami akkor következett be, ha minden ugyanúgy marad, mint az árfigyelő előtt, nem történik változás, és ezt összehasonlítva a tényleges magyar áremelkedéssel megmondhatjuk, hogy mekkora volt az árfigyelő rendszer hatása.
Hát akkor mondjuk meg, ha beszéltél már egy konstans tényezőről, szerintem most sokan felkapták a fejüket, amikor emlegetted a szomszédos országokat, tekintettel arra, hogy most vagy tévhitnek nevezzük, vagy mindennapi gyakorlatnak, de ugye gondolom te is olvastad a erről szóló tudósításokat, hogy Ausztriában is olcsóbb az élelmiszer, mint Magyarországon, vagy Csehországban, Romániáról ne is beszéljünk. Aztán az ember ugye vegyes benyomásokkal fogadja ezeket az információkat, mert hogyha mindennapokban megtapasztalod, akkor nyilván egészen más a hatás. De hát kétségtelen az, hogy Magyarországon az elmúlt két évben magasra ugrott az árszint, szóval akkor légy kedves, mondj egy-két információt erről, hogy mi az, amit ti mértetek, ha van esetleg erről tapasztalat is?
Amit mértünk, hogy 2023. júliusa és az idei februárja között, tehát 8 hónap alatt az árfigyelő rendszer 1,1%-ponttal csökkentette az élelmiszerinflációt. Vagyis a teljes inflációt 0,2%-ponttal vetette vissza. Ezt a hatást viszont úgy is kell értelmezni, hogy nem csak az árfigyelő rendszer hatása van benne, hanem például az ársapkák elengedése is. Tehát augusztusban elengedte a kormányzat az ársapkákat, nem kellett már meghatározott áron értékelni, ez pedig eredményezhet egy inflációs sokkot. Tehát augusztusig, amit hatást számoltunk, az pozitív volt, és onnan kezdett el fokozatosan csökkenni, és egészen februárig 1,1%-pont. A téli hónapokat nézzük, tehát egy 3 hónapos időszakot, Itt, ha azt nézzük, hogy mekkora lett volna az árszínvonal az árfigyelő nélkül, és ugyanazt a, tehát az árfigyelő nélkül vett árszínvonalat alapul véve, a háztartásoknak 20 milliárd forinttal kellett volna többet kiadniuk, hogy ugyanazt a mennyiségű élelmiszerárakat vegyék meg. Tehát ez a 20 milliárd, pontosan 19,4 milliárd forint, az az összeg, amit a háztartások 3 hónap alatt megsporoltak, amiatt, hogy az árfigyelő rendszer februárig bezárólag 1,1%-ponttal csökkentette az élelmiszerinflációt.
Hát a legtöbben arra panaszkodunk mégis, hogy ugye Magyarországon az elmúlt 2 év alatt, vagy leforgás alatt kilakult egy magas árszint, amikor például az élelmiszerekről beszélünk, vagy egyéb alapvető termékekről.
Emögött több tényező is meghúzódik. A 22-es év rendkívül asszályos volt, nagyon rossz volt a mezőgazdasági termés. Egész Európában, de Magyarországot kifejezetten erősen érintette az asszály. Ez pedig rossz termést eredményezett, ami pedig megnevelte az import szükségletet. Ez kiegészülve azzal, hogy a háború miatt a feltörekvő piacok, valamint az uniós viták, a magas energiaárak miatt a forint is jelentősen gyengült, érdemben megdrágította az importot. Mindez beépült az élelmiszerárakba. Erre rakódtak rá más tényezők, például a vállalati oldalról a profit húzta infláció, a magasabb jövedelmek, de válaszul a vállalatok is sokkal agresszívebb árazási politikát folytattak, hogy a saját profitrátájukat növeljék. Ez mind látszódik az adatokon, és ez mind beépült az élelmiszerárakba. A legnagyobb probléma azzal, hogyha van egy ilyen inflációs sok, hogy a vállalatok árat csökkenteni nagyon nem szeretnek. Az gyakorlatilag a legvégső lehetőség a részükről, tehát kialakult egy magas árszínvonal, ami utána nem tért vissza oda, amit a fogyasztók megszoktak. Tehát a hosszú időszak alacsony inflációjában a fogyasztók agyába beépült egy adott árszint.
És ugye nagyjából ez a közgazdaságtanban, ez a fogyasztói várakozások is, ezt a manézust elveszhetjük ennek, ezek szerint akkor erről is van szó, vagy vigasztalhatunk-e azzal, hogy korábban meg alacsony volt a bázis? Ad abszurdum. Nem?
Igen.
Mármint, hogy a többi országhoz összehasonlítva, összevetve. Ha mondjuk egy mindennapi példával élek, hogy 2022-ben mondjuk egy kiló trapista volt például 1800 forint, és utána felugrott 4000-re, aztán most nem is tudom mennyi 2800-on mérséklődött, akkor nagyjából itt lehet látni ilyen mozgást. Ugyanakkor más termékek esetében meg nem.
A probléma ezzel az, hogy felugrott 4000-re, és visszajött 2008-ra. De a fogyasztók fejében még mindig az 1800 van meg. Olyan sokáig volt 1800 forint a trapista, mert nem volt nagyobb ingadozás, hogy még mindig ahhoz hasonlítanak. Tehát hiába jön ki a KSH azzal, hogy 2% alatti volt az idei első 8 hónapban az élelmiszerinfláció, ami a fogyasztók fejében van, referenciaár, az még mindig az alacsonyabb árszint. Tehát gyorsan megugrott az áremelkedés, az infláció lejött, de az árszínvonal nem. És ez a fogyasztók fejében egy ilyen hosszabb elhúzódó alkalmazkodást okoz.
És hát be is áll az ember agya erre. Nehezen tudja elfogadni, hogy az a fajta ármérséklődés mégsem az, ami a korábbi időszakban volt. Kívánsz-e még valamit hozzátenni az árfigyelőrendszeres elemzésetekhez?
Azt vizsgáltuk még egyébként, hogy különböző termékcsoportok esetében milyen hatás volt. Itt alapvetően, amit találtunk, a friss gyümölcsök, a friss tej, a liszt, a kenyér, valamint a vaj esetében volt a leghatékonyabb az árfigyelő rendszer. Ezek azok a termékcsoportok, ahol a legnagyobb hatást tudtuk kimutatni. Tehát itt is van különbség, van olyan termék csoport, ahol az árfigyelő sokkal nagyobb versenyt támasztott a kereskedelmi láncok között.
Egyébként nem neked kellene címezni, de mégiscsak rákérdezek, hogy mennyire uralták a hipermarketek az árszintet Magyarországon, ugye kétségtelen fontos a szerepük.
Igen, Magyarországon a hipermarketeknek, nagy kereskedelmi láncoknak jelentős szerepe van a piacon. Sokan oda járnak bevásárolni, mindent egy helyen el tudnak intézni, mindent bevásárolni, és így pedig jelentős befolyásuk van a piacra. És ezt az árazási gyakorlatot ki is használták az elmúlt időszakban. Ugyanakkor az is látszik, hogy van azért változás a fogyasztói szokásokban. Tehát amíg 10 évvel ezelőtt például ezek a nagyon nagy bevásárló központok, ez a, nem akarok márkát mondani, tehát amikor tényleg ilyen stadionnyi területen tudsz bevásárolni, az volt a elterjedt. Mindenki oda járt be, egy ilyen délutáni program volt, hogy végigjárt az összes sort, megvettél mindent, szeretted a széles választékot, 8 fajta olivabogyó volt, mindenki kiválasztotta a kettőt. Ugyanakkor az elmúlt időszak válságai, egyrészt a koronavírus járvány, valamint az infláció is hozott egy ilyen változást a fogyasztói szokásokban. A vásárlók már nem ezeket a nagy láncokat keresik, hanem sokkal inkább a kényelemre. Minél gyorsabban elintézni a bevásárlást, nem baj, ha nincs széles választék, nincs 8 fajta olivabogyó, legyen 1 darab olivabogyó, de az olcsón. Tehát sokkal árérzékenyebb lettek a vásárlók, és ez az a fogyasztói változás, ami korlátozza még a kereskedelmi láncok árazási gyakorlatát.
Hát akkor térjünk át a friss inflációs számra. Augusztusban 3,4%-ot mért a Központi Statisztikai Hivatal. Ez jóval pozitív értelemben felülmúlt a várakozásokat. Ti is esetleg magasabb számmal kalkuláltatok?
Igen, mi 3,6%-os inflációra számítottunk, ehhez képest ez kedvezőbb. Idén nem ez az első hónap, amikor felé becsültük előzetesen az inflációt. Ez nem probléma, azt láthatjuk, hogy amit vártunk évelején, annál kedvezőbbek az árfolyamatok. Ha az inflációt termékcsoportonként nézzük, az élelmiszerek továbbra is visszafogják. Itt nincs további áremelkedés, a mezőgazdasági árak is csökkennek, valamint a ipari termelői árak alapján sincs még egyelőre nyomás. Ugyanakkor az, hogy idén is kedvezőtlen, nem volt annyira kedvező a mezőgazdasági termelés, lehet, hogy fog kisebb áremelkedést okozni a következő hónapokban, azonban ez nem lesz jelentős. Ami még visszafogja az árakat, az egyrészt a tartós fogyasztási cikkek, itt nagyjából éves alapon stagnálást láthatunk, emögött a visszafogott kereslet húzódik meg. A fogyasztók továbbra is óvatosak, a nem létfontosságú fogyasztásukat még mindig elhalasztják, ez visszatükröződik a gyengébb kiskereskedelmi adatokban, és ez pedig visszafogja az árazási lehetőséget a vállalati oldalról. Csökkentek még a háztartási energia, valamint augusztus hónapban az üzemanyagárak is. Itt leginkább a világpiaci kőolajára, ami befolyásol. Egyetlen egy termékcsoport van, a szolgáltatások, amik felfelé húzzák az inflációt. Itt az augusztusi adat, az 9,5%-os növekedés.
De még ezen nem lepődünk meg a nyár kellős közepén, hiszen gondolom összefog az idegenforgalom, a turizmussal, sok minden.
A turizmus az egyik ág, itt növekszik a turizmus, belföldi is, valamint jönnek a külföldi vendégek is, ezt pedig a turisztikai szálláshelyek ki is használják. Ami nagyobb probléma az infláción belül, az például banki vagy távközlési szolgáltatások. Itt a bankok meg a távközlési cégeknél van egy olyan árazási gyakorlata, hogy az előző évi inflációt figyelembe véve évelején módosítják díjaikat. Vagyis van egy ilyen visszatekintő visszacsatolás az inflációs folyamatokon belül. Tehát ha tavaly magas volt az infláció, az idén is magasabb inflációt okoz a szolgáltatások
oldalán. Az inflációs nyúlványnak lehet ugye becézni. A bázishatások mennyire játszottak közben az augusztusi kedvező számnál?
Nem mondhatnánk, hogy a bázishatások augusztus alapvetően, ha több éves historikus átlagot nézzük, nem egy olyan hónap, amikor a vállalatok jelentősen átáraznának. Tehát nem ez a hónap, amikor árat szoktak emelni, ha nagy átlagban nézzük.
Ezzel együtt mit vártok éves alapon 2024 vonatkozásában?
Idén 3,9%-os inflációra számítunk éves átlagban. Lehet a következő hónapokban egy kis gyorsulás, itt már a bázis hatások. A tavalyi árcsökkenések kiesése fog szerepet játszani, viszont még decemberre is csak 4,8%-os inflációt valószínűsítünk. Ami viszont jövőre tovább fog csökkenni. Ez a szolgáltatásoknál látott visszatekintő árazás jövőre már nem játszik majd szerepet, Így arra számítunk, hogy jövő év nyarára érhetjük el a jegybanki 3%-os célt.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a Napvendége című műsort, amelynek főszereplője Oláh Dániel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője. Hallgassanak bennünket, maradjanak velünk!